Köszönjük, kívánok! Kedves közelítés! Mi a szalon gondolkodtunk, hogy az én időmben úgy volt, hogy Marx, Engels, Lenin, hármas ottan. Most gondoltuk, hogy hogyan legyünk napra készen. De nem tudtuk a hármat kitalálni, hogy melyik hármat. Te úgy, hogy inkább három költőt tettünk oda. Az talán a mi napjaink a napra készen. Szerintem föl lehet ismerni. Talán a másodikat nem fogják fölismerni, de az amúgy is meglepetés lesz. Csokonait föl lehet ismerni, és aki nem csokonai és nem a középső, az akkor elérjen. Ők a klasszikusaink.
Jó estét kívánok, mindenkit köszöntünk mi is, akik a hovakadályok ellenére ideértek.
És akik kikapcsolták a telefonot.
Azokat különösen nagy szeretettel.
De még mindig lehet.
Köszönjük. És a mai versválasztásainkról csak talán előjáróban annyi, hogy megfigyeltem, hogy ahogy öregszik az ember, egyre inkább, egyre gyakrabban visszatér azokhoz a versekhez, amelyek úgy látszik, hogy örökké fiatalnak maradtak, és ma is frissek, ma is újak. Biztos emlékeznek a görög mitológiának arra a Pitonosz nevű figurájára, aki az istenektől halhatatlanságot kért. Ezt meg is kapta, de elfelejtett ehhez örök fiatalságot is kérni. Úgyhogy ugyan halhatatlan volt, de egyre öregebb volt, és a végén már egészen elveszítette a hangját, és végül kabócává változott. Hát Csokonai halhatatlan is, és fiatal is. Minden ízében ez a mai választott versünk szerintem, mint mindjárt látni fogjuk, fiatal és friss. És talán ahhoz, hogy a verset el tudjuk helyezni az ő életművében, mondjunk egy pár szót az életéről.
Nyilván mindenki tanulta az iskolában, de úgy gondolom, hogy az, hogy felelevenítünk néha egy-egy adatot, az csak annyit jelent, hogy beállítunk az illetőre még egy reflektort, emlékeztetünk egy-két dologra. 1773-ban született Debrecenben, 13 éves volt, amikor az apja, aki egyébként nemesi ármálissal rendelkezett, de borbély volt, sebész volt, korán meghalt, és az anya rendkívül nehezen neveltette a két fiú. A debreceni kollégiumba íratta őket, remek tanuló és verselő volt Csokonai, de a csínyei és valamilyen eltűnt pénzösszeg miatt kicsapták a kollégiumból. Aztán Sárospatakon, majd Pozsonyban tanult. Tanult, de semmit nem fejezett be. Egész életében mecénást, pártfogót, munkát keresett. Pozsonyból Komáromba ment, itt 1797-ben beleszeretett Vajda Juliannába, aki verseiben, tudják, Lilla néven szerepel. Onnan Keszthelyre, Somogyba megy, rövid időt tört a Sárközi kastélyban, majd Csurgóra kerül. Onnan 1840 gyalog megy haza Debrecenbe, mindig szegény, mindig ezek rövid életű megbízások, állások, felmegy a pozsonyiban is, a diétába igyekszik a francia forradalom ellen verseket írni, ez Szerbanta azt hiszem nagyon rossz néven veszi tőle, és a különböző mulatságokra, névnapokra verseket írni, tehát valamilyen módon mecénást keres. Szerbanta azt is szóvá teszi, hogy érdekes módon Csokonai az első, aki hivatásszerű költőként él, tehát a munkáiból él meg lényegében, az írásból. Másrészt teljesen avit és archaikus és a korhoz már nem illő módon pártfogót, mecénást keres, tehát nem önálló állást, hanem valakit maga fölé. Ez nem sikerül sajnos. Ez a 801-es gyaloglás következtében kiújul a tüdőbaja, és 1840 Váradra a Rédei Lajosné temetésére hívják meg. Ott a templomban saját maga olvassa fel a Lélek halhatatlansága című versét, de zuhog az eső, meghűl, és január 1805. január 28-án meghal. Nagyon fiatalon, 32 évesekkor.
ezt a csodálatos, fiatalon elhunyt poétát a magyar irodalomtörténet és az utókora eléggé, hogy úgy mondjam, mostohán kezelte, nem csak a kortársai, hanem utókora is. Igaz az, hogy Kazinczy, aki felfedezés betegségben szenvedett, őt is felfedezi elég korán, és még nem volt egészen 20 éves, de természetesen kritizálja póriasságát, vaskosságát, úgymond népies humorát, és ezt a véleményt később olyan jelentős...
Hintalan témákra való hajlandóságban.
Igen, olyan jelentős írók osztják, mint például Kölcsey is, és hát még Berzsenyi is osztja ezt a véleményt, aki sógornőjéhez, Dukai Takács Judithoz az egyik levelében 1801-ben azt írja, kérdezi a Dukai, hogy kit olvasson a mai magyar irodalomból. Berzsenyi azt írja Niklárról neki, Kisfaludit, Csokonait sohasem ajánlottam, s nem is ajánlom. Kisfaludi a virágai közé a szemeteit is felszedi, Csokonai ám bár szép eredeti gondolatjai vagynak, de az ízlésre nézve nagy rontópál, írja szigorúan Berzsenyi. Később Petőfi nagyon kedveli, úgy érezzük egyik verséből, aztán persze mindig hozzá kell itt tenni, hogy a Csokonai műveinek a kiadása is, annak a sorsa is elég mostoha körülmények között zajlik. Halála után jelennek meg először négy kötetben versei, aztán 844-ben Tolnyi Ferenc csinál egy bővebb kiadást. De lényegében azt lehet mondani, hogy a 20. század elején a nyugatosok fedezik fel, és később, hát a 30-as években például Szerb Antal, sajnos meg kell mondani, hogy még Szerb Antal is eléggé valami rejtett hát tartózkodással, eléggé hűvösen ír róla, ahhoz képest, hogy hát azért Csokonairól akkor...
Megpróbáltuk kideríteni, hogy mi ez a tartózkodás. Mert azt mondja, hogy mindig van benne valami faragatlan, valami nyers, valami, ami megböki az embert a versekben. Ez érdekes, mert ma már ezek hatnak rendkívül érdekesen ezek a szóválasztások, a tematikája is. Nem szereti ezt a státust sem, ezt se szereti, hogy szembefordul a francia forradalom, és megpróbál a nemességnek valamiképp szolgálatára lenni mecenatúra reményében. Ezt nem mondja, de feltételezem, hogy ez se tetszik neki. És az, hogy mindenütt valahogy úgy teng lenni egy ilyen hivatásos vendég. A 20. századnak is van ilyen költője, Rilke tulajdonképpen a maga kapcsolatai valahogyan különböző gazdag és főúri hölgyekkel levelezett, és ahogy ezek kastélyukba fogadták, vagy pedig valamit adtak neki, ez tulajdonképpen ugyanaz az életmodell, csak nem tudom miért, úgy érzem, nem tudtam kideríteni, hogy mi az, ami Szerb Antal távol tartja tőle, ő, aki egyébként hihetetlen ízléssel és értéklelő érzékkel, szimattal, csodálatos irodalmi érzékkel szokta a legfontosabb tulajdonságokat felfedezni.
És a legkülönbözőbb szellemi
és különösen egy ilyen verselőt, aki ilyen csodálatos vers technikával ír, hogy mi az a fenntartás, amely átsüt a magyar irodalom történetében. De nem akarunk ezzel megállni.
Azt még akarom... csak annyit, bocsánat, szerint, az ugyanez a vonal a Kosztolányi, a Csokonai Kosztolányi Dzsidajenő, ez a magyar irodalomnak egy bizonyos vonulata. És ahogy Szerb Antal, a Dzsidajenő
tehát a nagyformaművészek.
A nagyformaművészek, de a könnyednek kikiáltott, a könnyednek elhírlelt, adott esetben túl könnyűnek elhírlelt szerzők iránti óckodás, fázás, tartózkodás nyilvánul meg Szerb Antal szövegében is. Ugye ne felejtsük el például, hogy Babits 36-ban Kosztolányi halála után eléggé, hát ugyancsak részben hűvösen ír Kosztolányiról, és személyre vetti azt, hogy hát egy idő után túl könnyűvé vált, stb. Ez érvényes Dzsidára is, és hát Csokonaira is, az ő szempontjuk.
Babits azért 23-ban például ezt a verset tökéletes remekműnek nevezi, és nagyon sokan írtak róla. Érdekes módon ugye a nagyjaink többségének nincs mai napi kritikai kiadása, a Csokonainak van. Ez is érdekes.
Nem csak van, hanem be is van fejed, le is van zárva.
Ez már teljesen
11 kötet, ebből az 5 kötet az
és
es.
Ebben a jegyzett anyagban Haraszti Gyula, Ferenci Zoltán, ugye akiket nem tudom, hogy közkézen forog-e, nagyon érdekes megállapításait idézi ez a jegyzetanyag. Horváth János Szegedi Maszák Mihálynak van nagyon érdekes elmefuttatása, Varga Balázsnak, és hát meg kell mondanom, hogy hozzám nagyon közel áll, vagy hozzánk közel áll Nemes Nagy Ágnes értelmezése, aki az eszékötetének a címét is ebből a versből egy jelzős szerkezetet, a szőke bikfát innen emelte ki, és nagyon érdekes dolgokat mond. Menjünk tovább, hallgassuk meg a verset.
A magánossághoz. Áldott magánosság. Jövel, ragadj el álmodba most is engem. A mások elhagyának is ne hagyja. Ringasd öledbe lelkem. Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam. Hogy itt kisasszonyom leállt. E helybe angyalok jó, e hely poétának való. Itt a magános völgybe és cserében megfrisselő árnyék fedez. A csonka gyertyának mós tövében a tiszta forrás cselkedez. Két hegy között a túlnak és pataknak nymfái kárkos sátor. Csak akkor úsznak ők elő, ha erre bölcs, s poéta jön. A lengeholt halkkal világosítja a szőkedik fák oldalát. Estvérén is álommal elborítja a csendes ének angyalát. Szerint magánosság, az íj helyekbe gyönyörködős mulatsz te. Ezekbe gyakran vezess be engemet, nyugtatni lalkat lelkemet. Te a királyok udvarát kerülöd a kastélyokat, ha bévetődsz és zsibbadozva szülöd ott a fogyasztó gondokat. A félelem s bú a vadunalommal, csatáznak ott a tiszta nyugalommal. A nagy világ jó tétedet nem tud. Utál téged. Óhajt az a fösvény, de gyötrelemmel, goromba lelkét büntetek. A nagyra vágyót kérkedő hiszemmel a lármak közzé kergetek. Futsz a csatázó trompiták szavától, futsz a zsibongó városok falától, honnyod csupán az érező szín és szent falus mező. Ments vára a magán szomorkodónak csak a te szent erdődbe van, hol bíztatás egy titkos égi szónak hallhatja a gondoktalan. Te azt, ki megvetette a világot, vagy akinek már ez nyakára hágott, kíséred és apolgatod, magát magával biztatod. Te szülöd a vírus, a virtust, csupán te tetted nagyjá az olyan bölcseket, kiknek határtalanra terjegetted, testedbe kisded lelkedet. Te benned úgy csap a poéta széjjel, mint a sebes villám sebédes éjjel, midőn teremt új dolgokat, s a semmiből világokat. Ó, kedves Isten asszony, én is érted, gyakortam, mint sohajtozom. Mert szívemet baráti módra érted, midőn bele gondolkozom. Ártatlanul kecsegtet el magadba, hív vagy, nem úgy, mint a mai színes világ barátai. Lám, mely zavart lármák között forognak a büszke lelket napjai, kőről kövekre görgenek, zajognak, mint rajna bukkanásai. De ránk, mikor szent fátyolunk vonulnak, mint éj harmad napjaink lehúlnak. Tisztán, magába, csendesen. Élünk, kimúlunk édesen. Sőt, akkor is, mikor szemem világán vak kárpítot szül az halál, ott a magánosság sötét világán bévult szemem reját talál. Síromba csak te fogsz alá követni, a nem tudás hihetlenén vezetni. Te részel a sírhalom völgyén is, őrző angya. Áldott magánosság, öledbe ejtem ottan utolsó könnyemet. Végetlen álmaidba elfelejtem világi szenvedésemet. Áldott magánosság, te légy barátom, mikor csak a sír lesz örök sajátom. De ez napom mikor jön el? Áldott magánosság, jövel.
Ezt szokták mondani, hogy magányos ember vagy teljesen szófokar, vagy bőbeszédű. Ez egy kicsit hosszabbra sikeredett vers, úgy gondolom, de valóban nagyszerű. Alfred Polgár, egy nagyon szellemes osztrák író azt állította, hogy ha téged hagyott el mindenki, akkor azt magánynak hívjuk. Ha te hagytál el mindent és mindenkit, akkor az az egyedüllét. Csokonai verse az elemzői szerint a magánossághoz írt dicshimnusz, óda, de mások szerint panaszos elégia. Eldönthetetlen, hogy irtózik-e a magánytól, vagy pedig vágyva vágyja. Keserűséget lát-e benne, vagy szüksége van-e rá. A kettő úgy tűnik ebben a versben, áthatolhatatlanul összefonódik, olyan, mint egy kettős DNS spirál. A szöveg 1798-ban keletkezett a Sárközi birtokon. Csokonai ekkor már ekkor tudja meg, hogy Lilla férhez ment. A helyzete kétségbeejtő, állásra semmilyen kilátása nincs, jövedelemre, és úgy érzi természetesen, hogy örök kilátástalanságra van ítélve. Annál csodálatosabb, hogy a vers ugyanakkor milyen objektivitással írja le a magány fenyegetését. Egy ilyen önmagát biztató lélek szorongásairól beszél, és a világtól való elvonulást helyezi kilátásba. Azért azt mondanám, hogy Nemes Nagy Ágnes azt is mondja, hogy a kor elvei szerint a magányosság egyfajta erkölcsi választás is. Ugye, hogy a jobbak, a nemesebbek, az érzékenyebbek elvonulnak a zajtól, a könyökléstől, a bűntől. Tehát, hogy a magánynak szinte morális glóriája van így, ugye a Nemes Nagy, és ebben van igazság. Ennél modernebb a csokonai magányossága és magányosság felfogása, már úgy értem, mint a kor. Tulajdonképpen esztétikailag váltja át a szorongást lelkesedésé. A szükségből erényt csinál, mondanánk, magához édesgeti a magány, és egyfajta a költőnek egy nélkülözhetetlen és választott állapotává stilizálja, és ez már József Attilai gesztus, hogy az egyedül létből, a magányból valami egészen magas rendű költészetet csinálni, és hogy így mondjam, értelmet adni annak, ami szükségszerű.
Igen, furcsa hatása van a versnek, olyasmi, mint egy gyógyszer, amely a nyelvünk körülbelül keserű, de amelytől a gyógyulásunkat várjuk. Voltak éppen ez a panaszmotívum a versnek csak bizonyos pontjain, egy-két pontján bukkan fel, és tagadhatatlan, mint a legtöbb elemző is általában ezen a véleménye van, hogy ez inkább egy magasztalás, egy himnusz. Ha gondolunk például a kor, akár csak a kor magányversejére, Keatsnek a Magányhoz című versére például, vagy később kicsit Lénaúnak a magány, nagy magány verseire, akkor azokról azt látjuk, hogy azok általában egy egyednek, a világba vetett egyednek a személyes nyomorúságát, síralmait panaszolják el, az egyedüllétét, a segítség nélkül valóságát, a kilátástalanságát. Csokonai versére ez majdhogy nem azt mondhatnám, egyáltalán nem jellemző. Ez valami rokokó könnyedséggel ugrik a magány...
Rejtett panasz,
de általában könnyed szökelései inkább valamiféle derűt, elsősorban elsődleges, közvetlen derűt sugárzanak. Rögtön az első szakaszban azt mondja rögtön a felütésben, hogy áldott magánosság jövel. Ugye ez az áldott kifejezés, ez majd később az utolsó szakaszban háromszor visszatér, és voltaképpen ez besugározza az egész versnek a pozitív hangulatát. pozitív értelemben beszél a magányosságról, ezt a bizonyos allegorikus formában megjelenő magányosságról, és azt mondja személyes, nagyon személyes hangon, és nagyon, egy nagyon aktív igével azt mondja, hogy ragadj el engemet, és egy másik nagyon fontos ige fordul itt elő a versben többször, hogy vezess engemet. Majd mindjárt felolvasok a verssel.
Meg becélsz, vigasztalj, szeress tulajdonképpen, igen, ez a kérdés, hogy a magányosság vigasztalja meg, amiatt.
Igen, rögtön egy személyes viszonyt alakít ki ezzel a dolgokban. Nagyon furcsa és érdekes, a második sorban álló álmodban most is engemet sor, amit azért többek közt felhív a figyelmet különre, hogy a magány mint álmot képzeli el, mert a versnek a nagy csúcspontja, tulajdonképpen azt hiszem számomra legalábbis a rejtett csúcspontja, és ezt majd mindjárt erre talán rátérünk Szókratésszel és a nem tudással kapcsolatban, ami az utolsó szakaszban fog kicsúcsosodni. Mindenesetre felhívom az álom, halál, magány, nem tudás összefüggése már itt a figyelmet. Rögtön a költő az első szakaszban megjelenik, és azt mondja, ragadj el engemet. Ez az engemet, lelkemet szó, rímpár, ez vissza fog térni még a versben, és azt mondja a második sor, hogy most is engemet. Ez magyarán azt jelenti, hogy nem először van ebben a helyzetben, ebben a kis községben, Nagybajon mellett Somogy megyében, a Sárközi birtokon. Mindjárt felolvasom, a verset, mint Zsófi mondta, 1798-ban keletkezett, ekkor Csokonai 25 éves, gondoljuk el, 25 éves, hihetetlen, milyen fiatal, azt mondja, öröm neki, hogy nekem, hogy lakhelyedbe szálltam. Tehát a magányt kvázi, mint egy lakosát tekinti, annak a ma is látható egyébként ez az épület, ez a Sárközi kúria, és állítólag az a hely, vagy az a fal, vagy köld, ahol Csokonai ezt a verset írta, állítólag, hogy ma is látható, én nem voltam itt. El kell, hogy mondjam, hogy aki Csokonai élt, egy kicsit ismeri, az tudja, hogy Csokonainak ez a magányérzete, ez Csokonainak nem az alkatából fakad, elsődlegesen, mint voltak ilyen nagy költők a világ és a magyar irodalomban is, például a Rilkénél, vagy Leopárdinál, ahol a magány egyszerűen, szóval úgy érzi az ember, hogy ezek a magányra lettek terjedtek. Csokonai nem, Csokonai egy társas lény, a társaság egy iránt, inkább egy helyzet, talán azt mondhatnánk.
Vagy
a hely nem, az örök keresésével, a hely nem találásával függ össze ez a magány.
Én nem is így értem, hogy öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam, az nem annyira ezt a kastélyt, hanem hogy megérkeztem hozzád. Én is kiszorultam az emberi társadalomból, lakhelyedbe érkeztem. Na most képzeljük el ezt a 25 éves fiút, hát a képek tanúsága szerint, nézzék el nekem, ezt mondom, sovány, csúnya, vagyontalan, félnemesi, ami abban a korban nem olyan egyszerű, hogy eléggé póri származású, mesterséget nem tanult, virtuóz költő és mulattató, mindenki szolgálatára és mások kegyeit keresve, akit feltehetőleg a nők sem becsültek sokra. Amikor egy költészetben ennyire megszaporodnak a szerelmi témák gúnyosan és áhítattal is, akkor az mindig annak a jele is egyben, hogy a valóságban ebből nagyon kevés jut a költőnek. Na most Csokonai verselői tudományával, készségével, olvasottságával, akar hihetetlenül olvasott volt, és elismerést és szeretetet kicsikarni, ahogy a szinte a magányhoz fordul, és hogy hát igen, te vagy nekem, anyám, mindenem, tőled akarok mindent megkapni, de tulajdonképpen szinte azt, hogy a magány apolgassa, becézze, vigasztalja, szeresse. Az ő pozíciója nem az, mint mondjuk a magányos besenyeié, vagy berzsenyié, akik jóvágásúak, birtokuk van, nemesek, tehát Berzsenyi magányosság verse is ugyanebben a korban keletkezik, de pont az a személyesség, az az érintettség, amely a Csokonai versében benne van, nála nincs, nála sokkal több a korszaknak néhány költői sémája, amely megjelenik. Az is nagyszerű vers, de ez a megrázó.
A Berzsenyi versét, amely antik formában íródott, a Csokonaival együtt olvasjuk, 1799 körül keletkezett, a Berzsényi féle kiadás szerint, égi csendség. Csak azért olvasom fel, mert... Nem az egészet. Tehát, hogy vannak... nagyon sok közös eleme van a Csokonai versen, ami arra utal, hogy ez a motívum kincs, amely mind a két versben felmerül, ez a kor, hogy mondjam, költői szókincsének közös tulajdon, vagy közös része. Ami ettől eltér Csokonai versében, mondhatnám azt kis túlzás, hogy azt teszi Csokonai versét nagyjá, azt teszi a személyi szenvedés történetét tekintve is nagyjá. De csak azért olvasom fel, hogy lássuk, égi csendesség fedező homája, lengreádó, szent egyedül valóság, írja Berzsenyi.
És bocsánat, és akkor itt a magános völgybe is csak megfrisselő árnyék fedez.
Fedező homály. Szívemet békés kebeledbe inti, mágusi vesződ, ugye? Megint ez a, ami Csokonainál, ez a női principium, azt mondja, ringasd, öled, nem folytatom, tele van közös motívummal a két vers. Mindenesetre Csokonai versében valami, ez a ringasd, öled be lelkemet, ez Berzsenyinél is megjelenik, ott inkább, mint kvázi díszítés, vagy arabeszk. Csokonainál sokkal személyesebb, mint az életrajzból is látjuk, sokkal személyesebb hitellel vetődik itt fel a negyedik sorban, és később ugye azt mondja, ó, kedves Istenasszony, mondja a 9. szakaszban. Tehát ez valamiféle női principium, ez a magányosság. A legtöbb nyugat-európai, indo-európai nyelven egyébként a magányosság az nőnemű szó, nem véletlenül, ugye a magyar nem ismeri a nemeket. De mindesetre egyéb, tehát ebből is kiderül, hogy ez inkább egy ilyen elképzelést akar. Nagyon fontos szerintem az, hogy az már az első szakaszban megjelöl egy konkrétumot, ezt a szót, hogy hol írja a verset. Ez, hogy Kisasszondon,
hát itt ez valami, Kisasszondon.
Itt Kisasszondon, ez valami bámulatos hatást kelt, mégpedig talán azáltal, Nemes Nehemes azt mondja, hogy a konkrétsége által, hogy itt és most itt vagyok. Eredetileg a kritikai kiadásban nem az...
Elevenni, élővé
tesz. Azt mondja, nem azt mondja, itt Kisasszonyon, e lugas között. Tehát először ez volt a szövegben, aztán át van húzva, és végül is ez már, hogy Kisasszonyon. Ez a szó természetesen nem csak a konkrétsága miatt, hogy azt mondja, itt vagyok, tudom, ma is el lehet menni oda, itt ezen a helyen, vagy nem máshol. Ez nagyon megragadja az embert. És természetesen magának a kifejezésnek az önálló poézise. Az, hogy Kisasszony, hát ettől az ember kicsit, hogy mond, vasárnapivá válik, és kicsit meg, hogy mondjam, lanyhul, vagy jobban figyel, megismétli, és csak nézi, hogy tényleg van ilyen község. Nemes Néhány is azt mondja, hogy hát igen, ez jó, hogy konkrétum, de nem vélet, nem, azért nem mindegy, hogy milyen falut vagy nevet említ az ember. Mikor Dukai Takács Judit azt írja a versében, hogy itt vagyok, te benned kies paty, és jól érzem magam. Bocsánat, ez nem megy. Dárva Judit, ez nem megy. Mondja Dukai Takács Juditnak, ez így nem. De Kisasszony az
igen,
valami egész.
De mondjuk ez a konkrétum, ebben az a lényeg, hogy a konkrétum az valami horgony a jelenbe. Tehát például a Rilke der Apfelbaum, amelyről még ma lesz szó, mert az is egy ilyen egy mondatban végigírt nagyon érdekes vers, ez egy kertvers, ott Dürert említi. És az, hogy valamiképpen a költő kiszól a versből, az rendkívül élővé, maivá, lélegzővé teszi a szöveget. Úgy tűnik, hogy ilyen három nagy egységre oszlik a vers. Először egy természetkép, egy a clair obscur, ugye nagyon szerette Rousseau-t, és ezt a rousseau-i természet leírás, lenge, hold, erdő, fák világa, ez a felvilágosodás nagyon kedvelt költői helyzete, mert hát ugye vissza a természetbe, ez az a természet, amelybe visszatérünk. De szeretnék annyit mondani, hogy a lenge hold halkal világosítja, ez a halkal olyan, hogy az ember beleborzong ebbe, hogy a halkal a szőke bikfák oldalát. Most a szőke bikfa az egy rendkívüli találat, és csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy a bikfa, aki ismeri, amúgy is halvány szürke, nagyon vékony, olyan bőrszerű, csodálatos, hogy éjszaka van, hold világítja meg, megvilágítja a hold, és szőke bikfa, mert hát ugye ez a szürkeséget, tehát tulajdonképpen négy olyan dolog, hogy hold, világosít, szőke, és a bikfa, mely eleve nagyon világos törzse van, hogy dereng, hogy világít ez a kép, anélkül, hogy észrevennék, hogy hogyan csinálja. Tehát a természet után jön, mint egy mellé kell egy természeti térképet, ahol a bölcs és a költő megnyugodhat, ahová a városi zaj elől elvonulhat. Ez a tulajdonképpen a Horácii Tusculum téma, a procul negociis, távol az ügyletektől téma. Erről még majd két szót akarok mondani, mert Berzsenyinél is, meg Csokonainál is, ugye közös nagy minták állanak a természetversek mögött, azon kívül, hogy Rousseau elkötelezett híve. Tulajdonképpen az elemzések nagyon a kritikai kiadásban mutatják, hogy Matizon közvetíti, és Szálisz Szévisz svájci német szerző a Horácii mintát, a Horácius verset. Tulajdonképpen talán ezért is harászik rá Cervantal, Bürger a kedvenc költője Csokonainak, de a kritikai kiadás bizony oldalakon át mutatja azt, hogy hol van szinte képszerű átvétel. De nagyon érdekes, hogy hogyan honosítják ezeket a képeket, az átvételeket, mennyire egyénivé válik a magyar változatban. Ezek azért van az, hogy fedez az árnyék, mert ez van abban a közös eredeti mintában. És hogyan változik a korra, jellemző az, hogy témát, tematikát, motivumot vesznek át. Azt hiszem, arról egy külön estet lehetne tartani, most különösen, hogy állandóan ugye a plágium téma a levegőben lebeg. Az, hogy a művészetben eredetiség és vándormotivum, átvétel, hogy ez hányféle áttétellel hogyan alakul, hogyan lehet a kölcsönzés, vagy egy korábbi minta nem csak a forrása a művészetnek, tehát nem csak a természet, nem csak a személyes tapasztalatok, nem csak az, amit megismerünk, vagy amit elgondolunk, hanem maga a művészet is forrás, és minta egy másik műalkotás számára, de most erre nem tudunk kitérni. Csak annyit jegyzek meg, hogy az egyik elemző megjegyzi, hogy annyira elmerül ezekben a mintákban, annyira átveszi ezeknek a szemléletét, hogy így kerülhet be valószínűleg, nem tudjuk, a Rajna bukkanásai, ugye az a nagy sziklás görgeteg, egy pillanat, hol van?
A vége felé.
Lám, mely zavart lármák között forognak a büszke lelkek napjai. Kőről kövekre görgenek, zajognak, mint Rajna bukkanásai. Mert van egy olyan szakasz a Rajnának, ahol szikráról szikrára egy ilyen rajnai vízesés. Aztán Schaffhausennél egyébként van egy óriási vízesés is. Tehát teljesen beleéli magát a mintának a tárgya, és azt is beemeli, úgy emeli be, ahogy a mondjuk Berzsenyi az antik tájakat emeli be, és hivatkozik rájuk, ő a Rajnát, a közvetítőnek a mintáit. De ez egyáltalán nem zavar minket a versben, mert nagyon képszerű, nagyon pasztulózus, nagyon érzékletes.
Még csak annyit, aztán rohanunk tovább, hogy felhívom figyelmet Csokonai technikájának egy-két vonására. Nagyon érdekes, hogy a második, harmadik szakasz, amely tulajdonképpen ezt a természeti tájat illusztrálja, vagy kvázi mellékel nekünk két szakaszban, egy ilyen nyájas, kies természeti tájat, ahová a költő, aki megjelent a poéta az első szakaszban, és aki visszatér majd a poéta és a bölcs később több ponton a versben, és a teremtésnek a feltételeként, ugye a magánosság, mint a teremtés feltétele, majd aztán kiegészül és kiteljesül, feltűnik, hogy Csokonainál a jelzők és a jelzetszók nagyon tulajdonképpen takarékos használatát láthatjuk. Csokonai általában ebben a versben is, és más verseiben is egy jelzőt és egy jelzetszót használ, nem halmozza, nem zsúfolja például a jelzőket, figyeljük meg a második, harmadik szakaszban, magános völgyben, megfrisselő árnyék, csonka gyertyán, mohost, tiszta forrás, stb. Na most ebben a rokokóképben még egy érdekes dologra felhívnám a figyelmet külön, és ez Csokonai szintén költői technikájának állandó vonása, és egyébként ebben más nagy költőkkel, például Rilkével is ugyancsak ez közös vonás, hogy nem a rendkívül ritka szavakat kvázi keresi. Természetesen ezek nagyon érzékletes szavak, hogy szőke bigfák, meg az, hogy gyertyányos mohok tövében, stb. De ugyanakkor azt mondhatnánk, hogy vannak a fele-fele kvázi arányban nagyon egyszerű jelzői, az, hogy a tiszta forrás, ugye? Ez a tiszta forrás egyébként, ez közhely kvázi, ez a tiszta kifejezés egyébként a versben több ponton visszatér, és ha sokat gondolkodott volna, nyilván tudott volna a forrásra valamilyen más jelzőt találni, de Csokonai mindegyik versében ezt látjuk, hogy egyrészt nagyon törekszik az a, hogy mondjam, az általánostól rendkívül eltérő érzékletes kifejezések használata, és ezeket vegyíti ezekkel a idézőjebe közhelyszerű jelzőkkel. A másik fontos dolog, amit mondani szeretnék, hogy Csokonai általában nagyon szereti az ismétlést. Tehát ebben a versben is, ha valaki majd megnézi részletesen, voltak éppen nagyon sok olyan szó, 8-10 olyan szó, 8-10 olyan kifejezés fordul elő, ami legalább 6-szor. Nem, szinte nem veszük észre valahogy a mágia, a vers mágia annyira, hogy mondjam, hatása alá, és a ritmika és egyéb dolgok hatása alá von, hogy nem veszük észre, hogy jé, hát itt megint ezt mondja, itt megint ezt a szót. Hát miért nem tud mást mondani? Ugye? Tudnék erre különböző a vers alapszavai, tehát ezek a tiszta, a világ, a szelíd magánosság, ugye például később szelíd falus vezőben visszatér, stb. Stb. Menjünk tovább, mert
igen.
Azt hiszem,
Csak azt akartam, a következő nagy rész az, ahol elmondja, hogy a királyok, a fösvény, ezeknek az embereknek, miért nem lehet, hogy így mondjam, bejutniuk a tűfokán a paradicsomba, miért nem tudnak a magánossággal élni, hogy a lelkük miért háborog. Nagyon érdekes, hogy a kerülöd a kastélyokat, mert ott zsibbadozva szűröd a fogyasztó gondokat, azt mondja, hogy a fejedelemnek, a királynak a magány gondot, a gond lép elő a magányban. És nagyon szép a két sor, ott a félelem, a vad unalommal csatáznak ott a tiszta nyugalommal. Ez, ahogy a félelem, a vad unalommal, ez látszik, hogy tulajdonképpen ezeket a főúri köröket meglehetősen unalmasnak tartja. Most ez után valami a harmadik részben mondhatnám így, az utolsó strófákban valami nagyon személyes jön elő. És ez a személyesség az, hogy igen, magam maradtam, csak rád számíthatok magányosság, csak erre a magányosságra, de egyben ez egy ilyen kondíció sine qua non-ja annak, hogy alkotni tudja valaki. Tehát egyben a bölcsességnek és a költészetnek a garanciája a magány. És még valami. A magány legtökéletesebb formája a halál. Tehát itt jelenik meg az, hogy síromba csak te fogsz alá követni, a nem tudás kietlenén vezetni. Ez hogy a halál, a nem tudás, ahol nem tudhatunk semmit, ez egy rendkívül, maga ez, hogy a nem tudás kietlene, csodálatos a kifejezés, és azt hiszem, hogy itt a hetedik...
Különösen ma, amikor emlékezünk arra, hogy 399-ben időszámítások előtt Szókrátészt...
Február 15-én...
Szókrátészt halálra ítélték, aki azt mondta, hogy tudom, hogy nem tudok semmit, és azt is alig.
Egyébként a versnek az aranymetszésében, a hetedik szakasz második fele, ott gyúl fel valami nagy erővel, hogy te benned úgy csap már a magányosságban, úgy csap a poéta széjjel, mint a sebes villám setétes éjjel, midőn teremt új dolgokat, s a semmiből világokat. Csak annyit mondanék, hogy ez a toposz Shakespeare-nél is felelhető, és ezt azért ő Rousseau-nál olvasta, hogy le vrai génie, celui qui crée, et fait tout de rien, aki semmiből alkot, a teljes semmiből kreál. Babicsnál azt mondja, ki kalitjából legalább kilátott, semmiből alkottam új világot. Tehát bizonyos, tehát nem csak témák és formák, hanem bizonyos toposzok, nagyon fontos gondolatok is végigvonulnak az irodalom történetén, és úgy gondolom, hogy mindig nagyon fontos forrása egyik a másiknak, valahogy egymásban tükröződnek. Lehet, hogy a megelőző kor szolgál magyarázatul a későbbihez, azért tudunk valami újítást megérteni, mert mindig vannak ilyen rejtett visszautalások. Ennek ugye a csúcsa az Eliot, a vers, amelynek szinte minden eleméhez kéne egy egész irodalom történeti könyvtárat hozzárendelni. Na most azért a versnek a felszárnyolása, és én nagyjából ezzel be is fejezem, az a csavar benne a rendkívül különös, hogy a magányosság egyrészt a tudás, az elmélyülés, az alkotás előfeltétele ebben a versben, tehát magány, álom, élet, tudás, ugyanakkor, és ez a páratlanív, a magányosság átmegy, átvezeti a halandót, átvezeti csokonait a nem élet, a halál, a nem tudás állapotába. Tehát tulajdonképpen a magányosság a maga legtisztább formájában a halálban megszünteti a tudás lehetőségét. Ez a csavar ennek a versnek, azt hiszem, ez adja ezt a rejtett nagyságát és mélységét, amiért ilyen elragadónak találtuk.
Többek közt. Még sok mindent,
mondhatnánk,
de azt hiszem, hogy
ez
az intellektuális élmény is átvezet minket egy másik nagysághoz.
Egy kis érdekes zenét hozta pihenésünk, mielőtt a következő költőre térnék, mégpedig az, az érdekes, hogy, hogy Csokonai, aki mondom, rendkívül tájékozott és olvasott volt, Sikán Édernek a szövegkönyvét, a Varázsfuvolát lefordította, illetve hát kollégiumi diákokkal együtt. Az egyik rész például az Ízis és az Iris Welche Wonne, a
Boszorkány síp címen.
Boszorkány síp címen fordította le a Varázsfuvolát, és a papok kórusa, az Ó Ízis és Osíris, micsoda gyönyörűség, a sötét éjszakát rettentve kergeti a napnak fényessége. Most érez a nemes lelkű ifjúságú életet. Na most ezt az Ízis und Osíris részletecskét hallgatjuk meg a berlini filharmonikusokkal, a Riász Kamarakórus Karl Böhm vezénnyel.
Bocsánat, még csak annyit nem beszéltünk, hogy nincs időm sokan egy csodálatos formaművészetéről beszélni, de zárásként még annyit azért elmondanák, hogy nem véletlen mondta Babits 23-ban, hogy ez egy tökéletes remek mű. Formailag is ez hatod feles, tehát 5,5 jambusokból, illetve 4-es jambusokból álló emelkedő vers, és Csokonai meg tudja csinálni azt többek között, hogy 80, mind a 88 sorban a jambusi vers vas törvényeit, tehát nevezetesen azt, hogy a második láb és a sorzáró láb, illetve az utolsó, feltétlen jambikus lejtésük kell, hogy legyen, ebben a versben ez mind a 88 sorban megvan. Aki tudja, miről beszélek, az talán még inkább csodálja ezt a nagy művészetet.
Hát, következő, még róla nagyon sok mindent lehetett volna.
Következő úgynevezett költőnk.
Egy ismeretlen költő, tulajdonképpen az önök számára ott van középen. Egy osztrák költő, Erzherbe. És ha most kicsit váratlan mondom, most úgy fordítva kezdjük, hallgassanak meg 4 verset tőle, jó? Nem biztos, hogy aztán az est folyamán abban a sorrendben fogjuk, úgyhogy amit nem érnek utol, azt majd otthon megnézik alapján.
Kicsit olyan most, mint a moderatban.
Igen, egy kicsit sok a vers, és ugrálunk benne, úgyhogy mindegy, de hát ott van a kezükben, meg vissza lehet rátérni.
Azért az önöké valóságban kezdődik.
Az első 4 az első.
Örökkévalóság és idő. Lassan jár az óra, mint a víz folyik. Le a Dunán irány a fekete tenger. Rakétákkal előrebök a repülő. Szertelenül repül le a hó a hegyről. Harang üt toronyból és mond misét a pap. Misére gyűlnek könyörögve emberek. Le, ide, gyere hozzánk, Jézus Krisztus, kérem azonnal. A nap. Aki sóvárgott a napra, fölszáll a hegytetőre. Nagy egyedül lélegez levegőt, mint a törpe. A törpe erdőbe mélyen kereng. Még nem dala szépen visszacseng. Aki sóvárgott a napra, mélyre száll a völgy bele, és rögtön csuda barna szomjukozva, és nincs panasza se. Költő. Minél nagyobb a ki, annál nagyobb a költő. Annál keményebb a munka, annál mélyebb az értelme. Páciens. Minél nagyobb az átok, annál keményebb a harc, annál súlyosabb a veszteség, annál hibbantabb minden elátkozó.
Az előbbi szövegeket Ernst Herbeck írta. Mielőtt elmondanánk, hogy ő ki, annyit mondanánk, hogy a műve az Art Brut része. Mi az Art Brut? A romantika irodalmi elméletes gyakorlata volt az, amely a 18. században beengedi az éjszakát, az érzelmeket, az öntudatlant, a nyíltan szenvedőt az irodalomba. A klasszikusok rettenetesen tiltakoznak. Ő azt állítja a romantika, ez az igazi énünk, és ebből a homályból fakad a nagyművészet és a világ érzékelése. Ezzel szemben például Goethe ispotály költészetnek, lazarett poézinek nevezi ezt.
Azt mondja, hogy az urak úgy írnak, mintha betegek lennének.
Mintha bendőek, és ezt a kendőzetlen és túláradó érzelmesség, ez rendkívül messze áll tőle. Novalis magasztalja azt, hogyha mondjuk nem minden teljesen világos, ha van benne homály, ha összefüggéstelen beszéd, ezt tekinti a világszellem anyanyelvének. Lehetséges, hogy ez a vita napjainkig folytatódik. Na most... A 20. század elején nem csak a romantika hat, hanem akkor egy, hogy úgy mondjam, új töltetet kap az éjszaka kultusz, és a tudatunk alá szorult és felszínre kerülő emelt érzelmek, ösztönök, vágyak is polgárjogot nyernek az irodalomba. Ugye a pszichiátria felfedezi a betegség mélyén nyugvó művészi hajlamok jelentőségét, egyáltalán azt, hogy a felszínre hozatala és a betegség, vagy egyfajta mondjuk így deviancia milyen művészi lehetőségeket nyert. Hozzá kell rögtön tennem, hogy ugye ezek alkotóerőt szabadítanak fel, de hát maga az, hogy verset írni vagy festeni, már maga az a társadalomban deviáns viselkedés. Tehát normális ember, ahogy egyik mai költőnk írja, nem ír verset, hanem elmegy vacsorázni.
Hát maga József Attil is azt mondja, amikor verset ír az ember, verset nem ír, még valami jó.
Igen, igen.
Tehát a század elején jelennek meg ezek a nagy elméleti művek. 1907-ben egy Marcel Réjean nevű francia pszichiáter kiad egy könyvet, az a címe a könyvnek, hogy a művészet a bolondoknál, tehát a bolondok művészete. Utána 1921-ben megjelenik egy svájci pszichiáternek, Walter Morgenthalernek egy könyve, az a címe, hogy egy elmebeteg, mint művész, és egy Wölfli nevű
svájci
Künstler, tehát egy Wölfli nevű intézeti paciens művészetéről ír benne. Ez a Wölfli egyébként 1930-ban halt meg, és elképesztő mennyiségű elsősorban festményt hagyott hátra. Ma nemzedékek próbálják ezt valahogy rendszerezni.
Rilke elragantatva írt 21-ben róla.
Louis-André Salomé-nak. És a harmadik fontos könyv 1922-ben Heidelbergben jelenik meg, egy Prince Horn nevű ember adja ki, a szellemi, az elmebetegek bildere, tehát képzőművészetet. Most ezek a művek alapozzák meg tulajdonképpen a későbbi, azt az elméleti alapot adnak annak, ami később a háború után többek között a mi Guggingi intézetünkben is, amely Alsó-Ausztriában van, teljesedik ki, és ahol lényegében az történik, hogy tehát Bécs mellett egy Leo Navratil nevű...
De egy picit, bocsáss meg, a szó, az Art Brut, az egy Jean Dubuffet nevű francia mecénás és gyűjtő szakszava, ő azt mondta, hogy mindegy, honnan jön a művészet lényegileg mindenkitől mindenképpen azonos, és hát ahogy azt mondja, nincsen a gyomorbetegeknek, meg a lábfájósoknak művészete, miért lenne elmebeteg művészet. Úgyhogy 47-ben egy párizsi galériában kiállítást szervez, ő adja, és aztán egy egész gyűjteményt hozott létre Lozánban. De most ez az Art Brut, az egy gyűjtő fogalom, mondjuk így, hogy a laikusok, a gyerekek és a szellemi fogyatékos felnőttek autodidakta művészete számára, de ez se nem művészeti irányzat, se nem stílus megjelölés, hanem minden akadémikus és bevett művészi formán kívüli művészi tevékenységet és terméket jelöl. Tehát ennek a térnyerése, ez nagyon fontosnak tartom megemlíteni. Ugye ez a Guggingi intézet, ahol most már elmondhatjuk, Ernst Herbeck is élt, Leon Navratil volt ennek a fantasztikus pszichiátere, aki évtizedeken keresztül dolgozott, és művészetterápiával gyógyította a betegeit, és ő maga is leírja ebben.
Ez az életműve, csak elhoztam felmutatni, ezt ő maga adta nekünk 1997-ben, tehát a művészek és műveik, és magukról a művészekről.
Mutassál majd egy pár képet közben. A nagyon fontos az nem csak az, hogy a terápiás gyakorlat egyrészt felszabadít egy művészi erőt, másrészt van gyógyító ereje is ennek, hanem nagyon sokat ír arról, hogy ez a kommunikációnak milyen fajta rátalálás az, amely a művészt és a szokatlan társítások villámfényében dolgozott megjeleníti. Természetesen egy pillanatig nem keveri össze a nagy művészettel, a tudatos művészettel, és azt akarom mondani, mi hoztunk ilyet, mert ez ilyen verseket, megmutatjuk ezt a költészetet, mert a maga nemében megrendítő és rendkívül érdekes, de végig fenntartva az, hogy a nagyművészet, a tudatos művészet egy nagyon fontos, nagyon lényegi pontban különbözik ettől. Ez is nagy felismerésekhez juthat el, ez a fajta Art Brut, nagyon érdekes tehetséget mutathat fel, és nagyon sokszor a nagy művészet is, hogy így mondjam, elszabadulhat, és mutathat olyan jeleket, minthogyha annak semmilyen formája nem lett. De ez nem így van, mert a nagy művészet, vagy a tudatos művészet szintén a fantázia és a lélek mélyére megy, de mindig formált. Utólag önreflexív, tudatos és megformált. A látszólagos szervezetlenség is formált. A nyelvhasználat formált, nem véletlenszerű. Lehet, hogy első pillanatban az avantgárdban természetesen vannak olyan irányzatok, amelyek a véletlenszerűnek nagyobb teret adnak. Tulajdonképpen az art brut a laikusok avantgárdja, mondjuk így. Tehát ő az a... most annyit elmondanék erről a Navratilról, hogy a svájci Waldauban volt ilyen ideggyógyintézet, ahol művészetterápiával foglalkoztak, és a másik, amely világhíres, ez a Maria Gugging intézet Bécs mellett. Azt írja Navratil, ez a professzor nagyszerű munkáiban, hogy azt tette lehetővé egyáltalán ezt, hogy a korábbi kezelésmódokat, a rettenetes szenvedést okozó inzulin, kardiozol és elektrosokkot felváltotta a gyógyszeres kezelés. Az, hogy a század közepén olyan gyógyszerek jelentek meg, amelyek megnyugtatták a pacientet, a dűrohamaikat, különösen a szkizofréniás betegekét megnyugtatták, de szellemileg nem építették le őket, annyira nem szüntette meg a személyiséget, nem zilálta szét annyira a beszédkészséget és a memóriát, hogy így mondjam, nem szüntette meg az emberi lényt. Ez rendkívül fontos változás az egész történetben, ez teszi lehetővé. És Gugingban, ahol ma már kiállító terem és múzeum látható, és akiket ő rajzoltatott, mert hát itt csak ennyit tudunk mutatni, hogy ez tele van fantasztikus képekkel és csodálatos kiállítás, és aukciókon árulják a legnagyobb Johann Hauser, August Walla, Oscar Csirner képei, tehát ez egy nagyon érdekes.
Például van egy Herbeck kötet, amit egy Oswald Csirner nevű festő, a másik paciens illusztrált, ezt is Navratil adta, Frau Zsófia Bátori, az van beleírva.
Ő volt az, mondjuk, aki visszahozta a bicegő valóságba ezeket az embereket, és az volt a terápiás módszere.
Most Herbeckről.
Hát jó, de hogy keletkeztek ezek a versek, hogy egy szkizofrén ápolt elé tett egy képeslapnyi fehér kartont, és arra kérte, hogy írjon valamit, általában odaadta a golyóstollát. Hogyha mutatott erre készséget, és elkezdte telerajzolni, akkor később idővel ezekkel a gyakori találkozásokban növelte a fehér lap felületét. Ez fontos, hogy karton, mert nem indít arra, hogy összegyűrd és a zsebedbe vagy eldobjad, mint egy szemét papír, hanem valamit kell vele kezdeni. És később egyre több színes krétát, grafitot, vízfestéket, és egyre jobb anyagokat vagy rajzeszközöket vitt nekik, és csodálatos képanyag állt így elő. Végül is aztán vannak épületrészek ma már, amely tele van rajzolva, festve. Herbeckkel is így próbálkozott. Először elétett egyet, és ő is rajzolgatott valamit, jól rajzolt. De aztán kiderült, hogy inkább ír egy ilyen rövid kis szöveget a kartonlapocskára. Találkozásaik a 60-as évektől úgy kezdődnek, hogy...
Bocsánat, még hadd
meséljük. Hogy ad egy témát neki, bocsánat, és ő témára ír.
Mondja egy kicsit, bocsánat, a Herbeckről.
Az életéről.
Tehát annyit, hogy 1920-ban született, és 91-ben halt meg, 71 éves korában, és lényegében 45-ben kerül be az intézetbe, és 20 évesen, és hát ott tölti el az életét. És voltak éppen ezek a versírások a 60-as évek elején kezdődnek, 1960-tól lényegében 91-ig tartanak. Magának a talán, tehát ahogy Zsófi is elmondta, látszik, hogy a mű, az úgynevezett mű, az hogy mondják az irodalomban, hogy art à deux, tehát így ketten hozzák létre, a professzor, az orvos adja meg a témát, először nagyon semleges és nem feltűnő témát, ha Herbeck úr volna kedve, verset írni a reggelről,
az az első a két vers, címről,
a nyárról, a télről, a cipőjéről, bármiről, nagyon egyszerű témákat. És egyszer csak Hermeknek kedve támad verseket írni.
Először, de csak felszólításra.
Csak felszólításra. Ezek a versek többnyire rövid, nagyon pregnáns, az élet alaphelyzeteit, hogy mondjam, megfogalmazni próbáló darabok, és az egész szövegkorpusz tulajdonképpen ilyen rövid, pregnáns, szinte közmondásos, sokszor rendkívül ferdén, szokatlanul és nyugtalanítóan megfogalmazott belátások az életről. A 991-ben halt meg, ő maga írta egyébként a sírján ez áll, hogy halál jött egykor lopakodva, holtaktól elrabolni életet, így halál, mint egykor kifakulva holtaknak ajándékozott életet. Talán azt mondhatnám, hogy ezek a kis zárt formák, amelyek az egész Herbertyféle írásbeliséget jellemzik, mind, tehát zárt, rövid, kis pregnás formák, ilyen, majdhogy nem azt mondhatnám, hogy befelé robbanó szövegek, sokszor helyesírási hibákkal, de hát Isten kassák sok volt helyesen írni, szürreális képzettársításokkal, rendkívüli bakugrásokkal, és szinte humorosban, vagy mindjárt felolvasok egy szinte tézisszerűen összefoglalt humoros szöveget alakítva. Nagyon szinte az expresszionizmusra emlékeztető mondatú és eszmefűzéssel.
Akkor de Burlészer, mondd az egy címet,
mondd. Jó, élet, az arc, a szivárvány, ezt a hármat. És akkor folytatjuk.
Az élet. Vörös a tyúkok élete. Felebaráti szeretet rengés a vörös. Az élet szép. Kutyák testében szívek kocognak. Nyájas a szívek élete. Egyet gyarapik az élet. Hosszabbodni vágyik az élet lassabban. Élet a szeretet, lassú élet messzire tart. Az arc. Az arc olyankor bömbölyű és hosszúkás. A szempár lehet a hűség, középen van az orr. A szár. Az arc. Az embereknek és mindnek van arca. Az arc az első szemfogó az embereknek. A szivárvány. A szivárványnak öt színe van. A szivárvány kerekovális. A szivárvány színe sárga, zöld, piros. A szivárvány még kék is, meg ibolya szín. A szivárvány 25 percig.
Annyit azért elmondanék, hogy, Navratil, vagyis Herbertnél két-három dolgot még ezért tudni kell. Az egyik az, hogy, nyúlszájjal, farkastorokkal született, ezért gyerekkorában rendkívüli fájdalmas műtéteken keresztül nehezen beszélt, és mint Navratil leírja, örült is ezeknek az alkalmaknak a versetén, mert ez egyfajta kommunikációra volt lehetőség, és lassan-lassan megnyugodott a saját nehezen dadogva beszélése miatt, és feloldódott, és elkezdett többet beszélni, de az írás ilyen értelemben is segített neki. A másik, amit tudni kell, hogy fiatal korában gyakori kezelések sokszor dolgozott, és kereskedelmi iskolába járt, kicsit tudott angolul is, vásárolt egy csónakot, távcsövetet. Voltak az életének olyan szakaszai, amikor majdnem normálisan élt, csak mindig vissza-vissza esett. Ez a tudás, ezek az emlékek, az, hogy szeretett olvasni mondjuk ifjúkorában, ezek visszatérnek a verseibe. Tehát, hogy így mondjam, nem egyfajta tudás nulláról indulnak ezek a versek, amint az érezhető is. Azt azért még elmondanám, hogy függetlenül attól, hogy mit látott ebbe a költészetben Navratil, én azt gondolom, hogy nagyon érdekes és helyenként nagyon megrázó az, ami ezekben a versekben megjelenik. Kötet jelent meg ebből, a Gráci Íróegyesület Herbeket a tagjai közé fogadta, és olyan művészek, mint Friederike Mayröcker, Ernst Jandl vagy Gerhard Roth párfogolta és terjesztette a munkáit, És Jendl azt mondta, hogy a Herbeck költészete a II. Világháború utáni osztrák költészet szerves része. A hagyatékot egyébként az osztrák állam vásárolta meg, és ő, hogy így mondjam, műkincsként kezeli. Na most, mivel ösztönzésre ír, beszélj egy picit, mi az érdekes, az, hogy elemi tapasztalatról szólnak kis formák, és hogy van egy gyermeki személyesség és szenvedés történet ebben a költészetben.
Igen, hogy a teljesen az ember furcsa érzése olvassa, tulajdonképpen a komponálás, a formálás majdhogy nem teljes hiánya mellett egy nagyon megrázó személyes élettörténetet érzékelünk.
És nagy állítások jelennek meg.
És nagy általános állításokkal, hogy úgy mondjam, megszalonnázolja, hogy Kosztolányi mondaná. Nagyon furcsa, hogy ez az ember, akinek voltak éppen igazi társadalmi tapasztalata nem volt, nagyon sokszor ír a verseiben az egyén és a társadalom viszonyáról. Például felolvasnék egy ilyen tézisszerű, 10 mondatból álló művét, ahelyett, hogy beszélnünk a verseiből, hiszen ezek nagyon jellemzőek az egész költészetére, és megérzékítjük itt az egésznek a lényegét. Az egyén többnyire egyedül van, és ha társadalommal van, akkor társadalmas. Szívesen iszik bort, sört és Coca-Colát, azt nagyon szívesen, és ha, akkor vendégként. Időfecsérlő és kicsit szószátják. És annak nagyon jó, és a tánccal hadilábon áll. Egy majom is egyén. Ha fönn lóg a fán, többnyire egyedül van. Keres magának majomtársakat, akkor nincs többi egyedül a forró Afrikában. Az egyének már van autója, és családot alapít, társadalma. Keres is, és vásárol magának jobbféle cigarettát. Egy szép nyuszka többnyire az egyén. Keres magának sleppet, az a család. Még le nem puffantják őket össze. A társadalom a vendéglőben vagy egy fogadóban található. A snapszrizó kis társadalom egy lap úgy mond, 24-ről játszanak lefele Bumerlik szerint. És aki nyer, azért mind. Az egyén elefánt is, társadalomba is jár, és hordába verődnek. Az egyént többnyire agyonlók. Az egyén csuka is, és ha rabol, akkor társadalomba. Szívesen megeszi a társadalom, például egy esküvőn, vagy ilyesmi. És még ha az egyének születésnapja van is. Az egyén karácsonyfa az erdőben áll.
Egy költő, aki részt vett ezeken, nagyon érdekes, hogy felolvasó esteketre vitték, és rendeztek neki. És az is érdekes, hogy például a betegségnek a dűrohamai teljesen elmaradtak azután, hogy elkezdett írni. Költő azt mesélte, hogy még soha ilyen megrázó felolvasást nem hallott, mint amikor Herbeck maga kicsit a beszédével elmondta ezeket a furcsa szövegeket, azt mondta, valami végtelen szomorúság árad belőle. Mert a versekben is benne van, és ezt külön hangsúlyoznám, hogy egyrészt számunkra rendkívül humoros, ő is annak szánja, de nem úgy, ahogy azt mi gondoljuk. Egy nagyon humoros, nagyon vicces, nagyon érdekes, amit mond, de másrészt a lét eredendő szoborúsága olyan töménységben van, mert ez a költészet természetesen abban különbözik a nagy költészettől, hogy a nagy költészet a szomorúságát is megformálja, elemi erővel megkonstruálja azt, hogy valamilyen hatáselemmel átvigye a másik emberbe. Itt ilyen a konstruáltság nincs, valamilyen fajta a ráhibázás, ez csodálatosabb. Ráhibban, ugye, hogy egy szálló porszem el nem hibban, mondja József Attila, és érdekes, hogy ez németül verrückt, a verrückt az bolondot jelent, de verrücken az elhibban elmozdul, azt jelenti. Ez nagyon érdekes, hogy ez a ráhibbanás, ez a ráhibázás az, ami ugye ezt a költészetet, vagy ezt a írásmódot költészetté teszi. Azért még
Igen, és nagy
kijelentésekre, hogy így mondjam, bizonyos ez a, ugye amit felolvasott Tamás, minél nagyobb a kín, annál nagyobb a költő. Ezek nem tanult sémák, ez nem fölbukkan, hogy valahol olvasta és elmondja, hanem arról a viszonyról szól, ahogy ott ő kínlódik. Nagyon sok olyan kijelentés van, vagy olyan mondat van ebben, ami, hogy így mondjam, a nagy költészet fele mutat, anélkül, hogy egy bármilyen pillanatban össze akarnánk ezt mosni. Még azt tudni kell, hogy hogy ezeknél a betegségeknél, hogyha a beteg képzett zajlása fölgyorsul és az összefüggés meglazul, akkor nagyon gyakori, ezt a korai leveleiben lehet Herbertnél is látni még, akkor összezagyvál mindent, és egyfajta egy ilyen ritmikus beszédet kezd alkalmazni, bele formát akar adni annak, de mivel a képzeteket nem tudja követni, már nincs logikája annak, amit mond, akkor mint egy zsolos már mondja, rengeteg alliteráció, rím halmozódik, asszonáncok, egybecsengések, tehát nagyon érdekes egy ilyen ritmikus zagyválás, amiben teljes értékű szavak és egyéb is fölbukkan, és ezek tulajdonképpen, ha meggondolják, ezt a későbbi reppet előlegezik meg. A rep igyekszik valamilyen téma mentén menni, de ott is az egybecsengés irányítja a szöveget, nem feltétlenül az, amit mondani akar. Ezeknél a betegeknél ez olyanná válik, mint egy népi mondóka, mint egy ráolvasás. Egy ilyen népi mágia rituáliához áll, ezek a szöveg létrehozások. És hát Jung azt mondaná, hogy valami közös ősi emléknek a lecsapódása ez, hát elméleteket lehet mellé rendelni, de ez nagyon fontos az, hogy hogy tisztul le. Tehát Herbertnél eltűnik ez a zagyva. Néha van egy-egy ilyen felrükk, tehát ez az elmozdulás, egy elvillanás, de az látszik, hogy egyre erősebben, ahogy ír, hogy milyen érdekesen teremti meg a vers írás folyamata, a bizonyos, hogy így mondjam, hogy a felhő elvonul, ahogy egy bizonyos, egy nem teljes mértékű feltisztulást, mert tulajdonképpen minden vers arra a témára koncentrál, és tud arra koncentrálni, amelyet az orvosa megadott. Van benne önkifejezési szándék, de nem működik az orvos nélkül. Ezt úgy is hívja, hogy a körülmények előhívta költészet.
Vagy körülményekhez kötött költészet. Zustandsgebundene Kunst.
Zustandsgebundene, tehát csak abból a helyzetből adódik, és ezt nagyon érdekesen később mások megjegyezték. Nagyon sok ilyen költő van tulajdonképpen, csak nem itt tartjuk számon, akik egy állapot, vagy egy hívószó nélkül nem tudnak alkotni. Ez nem úgy van, hogy mindenkiben ez az alkotás, vagy ugye elkezd kalapálni és zümmögni, hogy szétveti a szerzőt, hanem igenis ez, ami nála megnyilvánul, ez másfajta ember típusban is megjelenhet olyan mértékben, hogy csak a körülmények, vagy egy hívószó hívja elő az alkotást.
Igen, azt mondja Navratil ebben a könyvében, többször visszatér erre, hogy a teremtő erő az nem feltétlenül automatikusan, önkéntesen jelenik meg az embernél. Tehát ha Herbertnek például nem mondtak volna, hogy kérem írjon egy verset a kék színről, akkor soha nem írt volna verset. Ez normális művészeknél is előfordul. Tehát, hogy ír egy darabig, abba hagyja, újra kezdi, vagy soha nem ír többé, vagy. Szóval különböző stádiumok vannak, nagyon sok rokon pillanat van.
Szeretném, ha a Némaság című verset mondanád, és utána az Alfred című, meg egy mintegy sok
férfiak. Sok lesz a 9-től.
Nem, még.
Igen, tehát
négy verset szeretném.
Melyiket a Némaság?
Vagy nem, akkor, hogyha sok lesz, akkor, akkor legyen így, hogy Alfred, mintegy sas a férfiak.
Jó. Az Alfred ül egy daliton, és kiszmog, ahogy tud egy kis dalon. Fölúszkál aztán a tavon magasra, és felügyel a drága talra. Jött hirtelen egy nagy vihar, és rászkodott a Frédival. Aztán söpört is gyorsan haza aztán, és ott ül eső már kalapján. Juhé, úgy örülök, s a Frédi csupa-csupa csöp, rettegbe becsinálva ment rögvest az ágyba. És éjszaka, jaj, ember se hinné, az álma vált, gonosz lidércé, és nézd fölül, vagy nézd alul, mindig örülne az alapított körül. Mint egy sas menekül a cigaretta füst, helyén a fej és a szem maga van egészen. Mint egy sas olyan hívása, szívesen emeli meg a sasasszony. Mint egy sas a farkas erre jár, s gondol magával litánia. Mint egy sas szeretnék lenni szívesen, hogy a világ csak értem legyen. Erős a szívük a férfiaknak. Ők utaznak a társadalomban, ők magukat gazdatják. A férfiak bizony bajosan szerelmeskednek, elhárítják az életet. Erős szakálluk is van, a férfiak fáradtak, inkább Philip Shave három emmel beletváltoznak. A férfiaknak nincs ellenség.
Szerelmesednek, tehát válnak szerelmesek.
Igen, azért az érdekes vonulat, hogy nem csak a nyelvi inger küszöbünk változott ugye ebben a században, de sokszor az, hogy egy mester, ma már a magas költészetben is van egy mesterségesen megrongált nyelv, nem vesszük észre azt, hogy mi az, amikor a nyelv valóban óriási invencióval hoz létre valamit. Na most ennek nagyon érdekes vonulata, még ennyit elmond a Herbeckről, hogy egy kis életképet is elmond, például az Alfred, aki valószínűleg egy kollégája, és egy csónakkirándulás, vagy egy kávézás után, Herbeck egyébként szenvedélyes cigarettázó volt, úgy mondja el, mint más, ahogy elmondaná szintén egy utazást, egy kirándulást, egy kalandot, egy hőstettet eseményt. De itt érezzük, hogy a dolog kudarcra ítélt, és ahogy az az őszinteség, ahogy leírja, hogy ez a vergődés a normalitás felé milyen heroikus mimikrivel jár. Tehát azért ennek a vers nem csak annyiról szól, amennyiről szól, hanem egy létállapotról kapunk olyan tudósítást, mint ahogyan a nagy irodalom is olyan létállapotokkal tudósít, amelyben nem lehet részünk. Egy abszűz sem tudhatja, akár nő, akár férfi, nem tudhatja, hogy milyen a gyerekszülés. De egy nagyon jó irodalmi műből valamit megérezhet ebből a dologból, és fordítva. Tehát mindig a létezésnek, a létérzékelésnek egy nő megtudhatja, hogy milyen egy férfi bőrében lenni az a lövészárokban, vagy bárhol. Tehát mindig tud közvetíteni valamit, mint egy ostyában rövidre zárva a művészeten keresztül egy olyan léttapasztalatot közvetíteni, amit mi magunk nem éltünk át, de valamit fölfogunk belőle. És érdekes módon talán ez az ezekben a versekben, hogy a síralmas valóság és a valóságon való felülkerekedés, ez a hősiessége, és a látásmódnak valóban egyfajta eredendő tehetségre való pillanata az, ami meg tud velünk éreztetni egy létállapotot ezekben a versekben is. És akkor zárom egy pici anyaggal, valamit meglepetést azért hoztam. Mondok két verset, vagy töredéket. Asszonyom szeme szavanna, asszonyom szeme víz, fegyházi ital, asszonyom szeme folyton, fejsze alatti fa, szeme vízszintes lég és föld és tűzszintes. Majd mondják meg, hogy ezt kiírta. Két jó barát még mielőtt bátyámhoz érkezem, mosolyogva néz rám, s megmutatom neki a fogam én is, melyik folytja meg a másikat, kéz a kézben. Az első részlet André Breton, a Szabad Társulásból részlet, a másik Aragon, a műsor című versből. Csak azt akarom mondani, hogy van valamilyen átjárás a világok között, és akkor zárom is egy kicsit viccesebb Herbeck verssel, egy pici. A poézis. A poézis történelmi indítékú szóbeli forma nagyítóüveg alatt. A poézis költészet. A tanár az iskolában arra tanított, hogy a poézis költészet. A poézis elhajlás is a valóság iránt, mely súlyosabb, mint emez. A poézis a felsőbbség átvitele a diákra. A diák tanulja a poézist, és ez a történelem a könyvben. A poézist az állattól tanuljuk, amelyik az erdőben van. Híres történetírók a gazellák.
Hát ez szinte szürrealista.
Igen, egy pici zenét szeretnék meghallgatni. És akkor egy rövid szünet következik. A következőt hoztam, ugye ezek ilyen dalok, versikék, dalocskák. Hoztam egy barokk dalt, egy kis pihentetőt, egy Erdba, 6. Émo zongora partitájából. Az Erd pont a barokk táncvidben, ahol minden tánc, nem a táncritmusával tűnik ki, hanem a zenei hangulatával. Ez egy kis deviancia a táncfitekben. A művet Regős Júlia játssza, az az zongoraművész, aki Budapesten született és tanult, majd Alfred Brendelhez tanítványaként telepedett le Bécsbe, ott versenyeket nyert, és ott élt. Azért vele hoztam, mert tegnap kaptuk meg a halálhírét, és egyben ezzel a darabbal szeretnék rá is emlékezni. Úgyhogy hallgassuk meg a Bach 6. partita, a E-moll partitából az R-t. Regős Júlia zongora ez.
Folytatjuk akkor tehát a harmadik félklasszikus költőnkkel, Kukorelli Endrével, akiről a szünetben megtudtam, hogy némelyek azt gondolják, hogy ja, azt hittem, hogy ő író, pedig hát ő költő is. És elsősorban vagy valakinek számára elsősorban költő. Kötete, amelyből a verset vettük, 1993-ban jelent meg, tehát majdnem 20 éve, ideskorva 20 éve. És a kötetnek az volt a címe, hogy Egy gyógynövénykert. Mielőtt kicsit részletesebben beszélnénk erről a versről, megkérem Frau Bátorit, hogy beszéljünk Kukorelli Endréről, hiszen nem mindenki tudja azért az ő életének egy-két alaptényét.
Igen. Igen, ez úgy van általában a kortárs költőkkel, hogy tudjuk, hogy író, tudjuk, hogy költő, tudjuk, hogy nagyszerű, de mikor az ember vallatóra fogja az olvasót, hogy mit is tud erről a szerzőről, akkor kiderül, hogy azért olyan sok mindent nem. Úgyhogy néhány apróságot emlékeztetek, aki tudja, az tisztelem érte. De tényleg az egyik legismertebb kortárs költő és író ma. 1951-ben született, Budapesten végezte a tanulmányait, történelem könyvtár szakra járt az ERT-re, viszonylag későn kezdett publikálni. Első verse 76-ban jelent meg, de utána nagy szünet következett, és aztán különböző egyetemi évek, azt megelőzően sorkatonasság is dolgozott is, tehát ilyen nagyon sok stáció vezetett az írói munkásághoz, de az aztán annál intenzívebben bontakozott ki. Nem sorolom fel mindazokat a lapokat, amelyeknek munkatársa volt vagy van, de nagyon fontos számomra az, hogy érdekes módon az Újholdnál munkatársa volt az Újhold évkönyvnek is, de nem azért, mert az irája vagy a gondolkodásmódja az Újholdhoz olyan szervesen kapcsolódna, hanem pontosan azt akarták, hogy egy másfajta hagyományra épülő, modern, korszerű verseszmény is megjelenjen az Újhold évkönyvben, ezt csak mellékesen jegyzem meg, mert ugyanakkor mondjuk a 84-es kiárat című nagyon fontos avantgárd kiadványnak, ő az egyik szerkesztője és alapítója 86-tól. Azt mondhatom el, hogy egyrészt szabadúszóiról, másrészt különböző egyetemeken és főiskolákon kreatív írást tanít, és nagyon sok külföldi ösztöndíja volt. Összeszámoltam, hogy 7 nagy ösztöndíja volt, és 20 jelentős díja, a József Attila díj mellett a Magyar Köztársaság a Bélkoszorús költője, és köztárs érdemkeresztet kapott, lovagkeresztet. De ennél a legfontosabb az, hogy 30-nál több kötete jelent meg, 19 eredeti mű, és mintegy 10 nyelvre fordították le a prózai és a költészeti munkáit. Prózát is ír, színdarabját is bemutatta a Katona József Színház, regényei jelentek meg. Nem tudom, miért ez valamilyen fajta elfogultság a szerző vagy a szakma iránt, én költőnek tekintem elsősorban. Én azt hiszem, ennyi bemutatás most egyelőre elég.
Hát talán még annyit általánosságban, hogy ugye elsősorban a 80-as évek közepén indult, és ahogy mindenki tudja róla, voltak éppen ugye első kötete 1984-ben jelent meg, a Valóság édessége címen, egy nagyon szép, szép kötet cím. És ezt nagyon durván fogalmazva, talán erről azt mondhatnánk, hogy látszólag apoetikus stílusban formált szövegei elsősorban a magyar avantgárd hagyományban kerestek helyet maguknak. Törmelékesen köznyelvi, hogy mondjam, ironikus modorban a városi pongyolasságok, nyelvi üresjáratok aktiválásával létrehozott szövegek ezek, amelyek valahogy a súlyosabb kérdéseket, talán így is mondhatnám, hogy igyekeznek a láthatatlanság által láthatóvá tenni, vagy a háttérbe szorítva igyekeznek azokról közvetve valamit elmondani. Hukareliről kezdettől fogva úgy gondolom, hogy minden avantgárd vonatkozása vagy vonzódása vonzalma ellenére érzünk egy nagyon erős klasszikus sóvárgást, a klasszicizmus iránti sóvárgást, talán idézelve ezt mondhatnám, majd a konkrét verssel kapcsolatban.
Egy klasszikus vonzódást is, tehát nagyon erőteljesen jelen vannak az életművében a klasszikusok, különösen Hölderlin Erlin mondjuk, tehát van egy vonulat, amely kitapintható az egész költészeten. Összefügg technikájával ez a költészet, ez, hogy rövid, kurta mondatok van, a köznapi nyelv fordulataival, tehát látszólag jelentéktelen, de az egyéni élet szempontjából az idő pergését rögzítő eseményekről beszél. De most a szokatlan funkcióban használt nyelvtani jeleket és az apró mondattani csavarokat is felhasznál. Tehát ez emlékeztet az avantgárdra, de mindegyiktől megkülönbözteti az, hogy a nyelve és a forma kincse rendkívül aprólékosan kimunkált, egyedi, felismerhető, és kis egységeket sorol magam el, mint egy szaggatott lélegzettel beszél. Van olyan irodalomtörténész, aki azt mondja, hogy a szövegből meg lehet állapítani a szerző lélegzetvételi ritmusát, hogy így mondjam, az életritmusát. Ez egy ilyen nagyon apró, sokszor gyorsan, így megfutamodó és visszafogott, de minden elemében átgondolt, még ott is, ahol csavar egyet a nyelvtani funkción, vagy valamit másképp használ. Semmi sem véletlen. Ezt a stílus, ez egy ilyen látszólagos szemtelensége, tehát olyan, mintha az objektív világ lenyomata lenne a vers, ugyanakkor mindig van egy bújtatott érzelmesség és részvétel valamilyen érzelmi vonatkozása a versnek. Nagyon érdekes, ez a kettőnek a feszültsége, ez a formai szemtelenség, látszólagos szemtelenség, és aprólékosság és kidolgozottság, plusz ez a mögötte kitapintható érzelmi vonulat az, ami egy teljesen egyedi hangnemet és költészeti metódus teremt meg. Margócs István a Cucurelli legutóbbi kötetét méltatva arról beszél, hogy állandóan keresi a költő elemet, és hogy Cucurelli bármiben képes megtalálni egy kereső költő. És hogy ez a keresés, az, hogy mi a költészet, hogy mi a művészet, és ilyen értelemben kapcsolódik a klasszikusokhoz, mondjuk azt lehet tudni, hogy Wagner rajong, hogy operát szereti, hogy a nagy zenét szereti. Tehát abszolút van egy nagyon komoly műveltségi fundamentum ennek a költészetnek. Mindig azt, hogy hogyan jön létre, mi az, ami lényegi az élet, mi az, ami lényegi a művészetnek, mi az a kattanás, amely átfordítja a látszólag szemtelenből és pergő időből valami örökké valóság, hol ragadható meg. Ezt is megjegyzi Margocs, hogy a világ hibás voltára jön rá, amit a műalkotás hibáival is érzékeltet, hogy így mondjam, technikailag is érzékelteti azt, amit megtalált, vagy jelzi ezt.
Valami jó estír, hogy a keresésben, mert hogy a költé, tehát olyan valóságszilánkokat, mintha keresne, és abból nyerné ki a költői valőröket, ahol az emberek általában nem keresnék. Lehet, hogy igaza van Akhmatovának, aki azt mondja, hogy a költészet a szemétből születik. Hát Cucurellire ezt nem mondanám, ez talán túlzás volna, de mindesetre ez a rendkívül finom érzék, hogy a valószínűtlenből is költői valőröket tud kisajtolni, ez egyik tulajdonsága, és maga ez a keresés, de ennek a nem túl poetizálása, tehát nem túl emeltsége, vagy a klasszicitás való elmozdítása, ami a szöveget illeti, ez biztos, hogy fontos jellemzője. Hallgassuk meg a verset.
Egy gyógynövény kert. Amikor a kert valahány aprócska zugában villogva elől, vagy a mély árnyékban hátra maradt minden szabad kis virágfeje, inkatni kezdi a szél, és valamennyi megbújó szálacskát és levelet, a lebegőt, a lehullót, és a földet és a köveket, meg a kövön szétnyíló vörös vagy sárga bordó mészszínű gyümölcseit a kertnek, a kibújó, kibukó, kemény, nedves, lassan csak fakult barnára száradó magvakat, a sehová araszoló, sehová futkározó, ijesztő, égiföldi, vad és ilyet, berregő szerkezeteket, játékszoba lepedőnyi eltépett szárnyat, levált lábacskát, finom olajkék páncélok roppanását, a csorgó, még áttetszőn csillogó, halk éles, fájdalmasan szakadó, s az épp hogy csak épp az imén széjjel nyugodt puha testeket is, ha egyetlen csak tejszín és zölden csillogó elvált hajszálnyi erecskét, ingatni kezdi a szél. És ezt az igyekvő és elszáradó, elkorhat, széthult már porlani kész mérhetetlen felszínt valami lélek párája futja pedig be. Ő fölfele néz, a szélben a pára kicsit fölszáll, hogy megint lecsapontjon az egész kert. Figyel, fölfelé, csak fölfelé figyel, belefelé tekintettek rá.
Igen.
Ez a vers egy kicsit, bocsáss meg, és akkor át is adom a szót, csak annyit mondanék, hogy mondjuk így kiri a verses kötetből, és kiri az életműből is, mondhatnánk, hogyha nem lenne sok olyan eleme, amelyet más verseiben is megtalálunk. Talán csak a Hölderlin kötet darabjai térnek közvetve ehhez a moduszhoz vissza. Azzal emelkedik ki, amit talán nem érez az alkotója ma már aktuálisnak, hogy egyfajta klasszikus, kicsi megemelt költői beszéd jellemzi, egy olyan beszéd, amely úgy érzem, hogy programszerűen Cucurellitől távol áll, amelyet nem szeret, mondom, mert azt szereti, ami a mindennapi nyelvben költészet, de ami a létezésen túlra mutat. Ebben mégis van egyfajta ilyen klasszikus megemeltség.
Hát igen, minden esetre például az nagyon feltűnő, és egy harmadik szemével nézve tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy maga az író erről mit gondol. A vers címe előtt ugye egy római szám áll. A római számot a mai szerintem 40 alatti nemzedékek már el se tudják olvasni. Tehát itt az van, hogy XC1X, ez mikor a nagyanyám kiment a piacra, és megkérdezték tőle hány éves, azt mondta, hogy egy L3X, egy V3I. Na most mindenki nézett, már azok a generációk is, így se tudjuk, de aztán megnéztük, ez a 99. vers, és tulajdonképpen tehát a 100 verset tartalmazó kötetben hangsúlyos helyen van, tehát a 99. Egyébként Cucurellire általában ez a számok iránti vonzódás, a számok által valami számmisztika, számokkal való kifejeződés, köteteinek a címében is.
Szeretnénk Leporello a lajstromai.
Igen, ezt mondja Zsófi, de nem tudom. Itt is minden esetre érdekes, hogy számozva vannak, mégpedig római számmal vannak számozva a versek. Lehet, hogy valami unterbewusst vagy öntudatlan. Ez is valami klasszicitás iránti vonzódást. Engem például ez, hogy egy vers előtt egy római számát Catullusra és Horatiusra emlékeztet, vagy a többi latin autorra. Ugye azoknak nem volt vers címe a verseiknek, hanem azt mondja, hogy 52. vers. A vers címe maga is nagyon érdekes, ugye az, hogy és a kötet a kötet címadó verse, ez is, hogy mondjam, jelentőségére utal, vagy kiemeli a jelentőségét, és mégpedig egyfajta mikrovilágra, a kertre próbál emlékeztetni.
Ez egy nagy toposz a költészetben a kert, tehát ez egy... Igen, bocsánat.
Igen, most akkor akarsz valamit
elmondani? Csak egy.
Ja.
Szeretném,
ugye,
ha te akarnád.
Én azt akarom mondani, hogyha te is akarod, hogy, és hogy én is akarjam, akkor azt mondanám, hogy a kínai közmondás azt mondja, ugye, hogy aki egy napig boldog akar lenni, az igyon bort, sajnos. Aki egy hónapig boldog akar lenni, az vegye magát nőt, vagy hogy van?
Nem, építsen házat.
Építsen házat. És aki viszont egész életében boldog akar lenni, az építsen magának kertet, és töltse el egy kertben az életét. Tehát a kertfogalomnak mindenképpen ez a mondás is valamiféle olyan pozitívumaira utal, amit itt még megerősít ez, hogy gyógynövénykert, tehát mintha csupa jó tanuló állna ebben a kertben, csupa ötös fölé értékelt jó tanuló gyógynövény nézne az égre, és megpróbálna a semmivel, vagy a fölötte levő űrrel azonosulni, vagy azt átkarolni. Cucurelli minden esetre...
A kertek kertje.
A kertek kertje, mondjuk egy plátói kert.
Vagy számunkra legalábbis ezt jelenti.
És azt hiszem, hogy Cucurellinél, aki a mögött... mondjuk erősen, elsősorban a német kultúra vitaminjait érezzük, nem helytelen, ha mondjuk emlékeztetünk Hölderlinnek például a verseire, neki volt is egy Hölderlin című kötete, ahol ugye például a Tölgyfák, van egy Tölgyfák című versedi Eichbaumnál, hogy a karjukat a semmit átölelve kvázi az éter felé felnyújtva, de ugyanakkor a földből táplálkozva, és a nedveiket az ég felé hajtva, mint ahogy ebben a versben is majd a második szakaszban ez a transzcendens féra az égi földi kifejezésben megjelenik. Tehát ezt így, én így értelmezném.
Igen, ez egy hosszú mondatos vers, tehát ez is egy nagyon fontos műnem, hogy mondjam. Ilyen például Babits esti kérdése, és nem véletlen, hogy annak is miről szól a fűszálakról szól a befejezése. Ilyen is egy mondat a zsarnokságra, vagy ilyen is a múltkori Kemény István vers, amely szintén csak lényegében két részből, két mondatból áll. A világirodalomból pedig, ahogy az ma már szóba került Csokonainál, Rilkének az Apfelbaumja, amely szintén egy Svédországban íródott, és egy almáskertben a helyszíne, vagy azt írja le, az is egy ilyen egyetlen ívben, tehát a kert, és egyetlen ívű mondat járja be. Ennek az, hogy így mondjam, egymondatos, vagy alagút technikának mondhatnám, hogy halad valamerre következetesen, és el kell érni valóban, az előnye, hogy egy hosszú bizonytalanságérzet, egy kérdésérzet felkeltése után átvezet egyfajta filozófiai bizonytalanság vagy kérdezés érzetébe. Ilyenkor a záromondat vagy a záromondatok valamilyen szentenciaként hatnak. Tehát itt kvázi egy mellékmondattal kezdi a verset, ugye az amikor kezdetű mondat, így kezdődik, amikor a kert valahány apróska, és végig megy 27 soron keresztül, és arra várunk, hogy egy akkor, amikor, akkor egy akkor zárlatba fog. Ez nem következik be, hanem egészen más irány, medret szab magának. Valamilyen fajta meglepetés, hanem csalódás ér minket, és ez is érzékeltet. Ez is nem csak a vers hatásmechanizmusához tartozik, hanem ahhoz a mondani valóhoz, amiről a vers szól, amire a második rész válaszol, valami, ami elmarad. Tehát a valahány szó és a leírásról valami.
Igen, tehát ez az amikor, ez rögtön tulajdonképpen várakozást kelt, egy befejezés iránti várakozást, de valami hihetetlen, hogy úgy mondjam, gerjesztéssel, majd úgy nem azt mondhatnám, kezd kibontakozni egy leíró jellegű szöveg, egy valósághű, valóságábrázolásnak tűnő szöveg, amely azonban rögtön az első sorokban zavart kelt, és a bizonytalanságot voltak éppen a művészi eszközökkel is megerősíti, és hogy úgy mondjam, érzékelteti. Mire gondolok? Az első négy sor az tulajdonképpen érthető, amikor a kert valahány aprócska, stb. Elől-elől, és utána jön az ötödik sorban az első állítmány. Az első állítmány ez az ingatni kezdi a szél kifejezés, ami később egyébként a harmadik strófában visszatér. Itt alanyiragozású formában tűnik fel, ami azért furcsa és azért okoz egyfajta belső oszcillálást, mert a vers első sorában álló valahány után az ember tárgyas igét várna. Olvassuk ezt így, amikor a kert valahány aprócska zugában villogva elől, vagy a mély árnyékban hátra maradt minden szabad kis virág helyett ingatni kezdi a szél. Voltak éppen, én azt hiszem, hogy ez a minden számnév teszi ezt az igét, tehát a minden és az alanyi ige közötti furcsa feszültség teszi az első öt sort, majd hogy nem idézőjelben kibogozhatatlanná.
Ez egy olyan haladás, mint a matrózjárás, amikor érzi, hogy mozog alatta a fedélzet, biztosan jár, és mégis, tehát hogy be van építve ez a bizonytalanság érzet magában a szövegbe. Ezt akarja megteremteni.
Később is ugye Tamás véletlenül érdekes kezdi igét használt a harmadik szakaszban. Nem tudjuk voltak éppen, én magam se tudom megállapítani a második esetben, hogy ott alanyi vagy tárgyas igét volna helyes használni. Tudnék, majd elolvassuk ezt esetleg.
Kezd.
Itt az van, hogy azt mondja, szél húha testek, ha egyetlen csak tejszín és zölden csillogó elvált hajszálnyi erecskét ingatni kezd a szél. Ugye? Itt a kötetben kezd van. Tehát érdekes. Nem tudom, hogy ez sajtóhiba, vagy nem, minden esetre érdekes. A felsoroláson belül egy furcsa, jellegzetes, nagyon erős dinamika keletkezik például azzal, hogy a jelzők, a befejezett melléknévi igenevek és a folyamatos melléknévi igenevek egymásra torlasztása, hogy megbújjó szálaskát, lebegőt, lehullót, szétnyilló, stb. A villogba a határozó igenévek,
futkározó, berregő, eltétel,
stb. Mind ezt a lefelé mozgó folyamatot próbálja ábrázolni, vagy erősíteni bennünk, hogy tűnik a kertbe, mintha ez egy őszi kép lenne, azt szugerálja, vagy az ember azt gondolhatná, hogy igen, vagy egy vihar előtti eseményt akar ábrázolni. Cucurellinél általában jellemző, és nagyon erős érzéke van a, mondjuk így, az események bekövetkezése előtti stádiumok ábrázolására. És ez a vers is voltak éppen az első 27 sorban ezt az állapotot, hát nem fejezi be, mert ugyan a 27. sor végén pont van, és ott egy furcsa szórendi trükkel, hogy úgy mondjam, azt a látszatot kelti, mintha befejezni a verset, vagy egy részét, ezt a passzust, tehát nem fejezi be.
És ez egy talán egy őszi leírás. Ezt nagyon sokféleképpen lehet érteni, ezt a gyógynövénykertet. Tehát mondjuk az olvasó első menetben lehet ez egy szerelmes vers, és ahogy az már nagyon sokszor előfordult, hogy az ember valami egészen mást olvas ki belőle. De maradjunk ennél a konvencionál, hogy ez egy kertvers, és szinte mindegy az évszak, hanem valami ember nélküli részletes szétpergés, pusztulás látunk valahogy a természeti törvények és a véletlen együttes szétesését, egy folyamatot mindenképpen, mindentől független, kerttől és évszaktól függetlenül. Na most azt akarom mondani, hogy talán nem véletlen, hogy a címlapon, tehát mutass meg az első kiadás címlapját, egy Hercules Peter Zegers nevű 16. századi németalföldi mesternek a részmetszetéből egy részlet szerepel. Na most csak ezt akarom mondani, hogy Rembrandtnak nagyon sok Zegers munkája volt a gyűjteményében, és később Anna Zegers, aki róluk írt, az írói nevét erről a részmetszőről választotta. Na most Zegers metszeteinek témája, egy kitüntetett témája az elhagyott természeti táj, ahol állandó az emberi lény hiánya, illetve egyfajta elhanyagolható mennyiségként van le, például a rom formájában, csak zárójelben jegyzem meg, hogy két kiadást is megért Cucurellinek a rom, mindegy, hogy a Szovjetunió széteséséről szóló, de a rom című könyve, tehát és barna szín az uralkodó, amely úgy érzem ebben a versben is, ugye ez a száradó, hulló, lefele tartó kert, valamiképpen teljes összhangban van ezzel a képpel. Három verbális rétegben történik, egyrészt az apró tárgyi felsorolásokkal, a színek zsúfolásával, rengeteg szín van, és vagy pedig valami állapotot jelöl, hogy kibukó, kemény, nedves, lassan csak fakult barnára száradó, sehová araszoló, tehát egy ilyen színek, és a számtalan igéből képzett igenevek torlasztása. Na most ezek között a tárgyszerű felsorolás ebben a leírások között feltűnik valami, ami ugye már Ikol Csokonainál az égi-földi kifejezés, a transzcendencia megjelenése a versben, amelyet úgy érezzük, vagy
Csokonai is az égi hangok biztatásit várta.
Tehát ez is egyfajta, ahogy így mondjam, egy ilyen, a kerten átfúj egy kis klasszikus szél, tehát ez is átdereng a versen. Tudnék, nem akarok nagyon kitérni, olyan Kosztolányi verset mondani, amelyen egy Zrínyi vers dereng át, és a Zrínyi mögött pedig egy népdal van. Tehát ahol nem a kép vetül rá, hanem olyan, mintha egy homályos papíron hirtelen mögötte megpillantanánk valami történelmi előzmény. És ezen is ilyen finoman dereng át, nem idézetként, nem feltétlenül, de mégis halljuk benne, valószínűleg ez a vers olvasásnak a technikája, vagy ezért olvasunk egy nemzeti irodalmat másképp, mert hogyha azt mondjuk magyarul, hogy szabadság, akkor abban mindig belehalljuk a Petőfi szabadságet, a Vörös Martiét, az Arany, mindent benne hallunk, amit József Attilát, amit magyarul szabadság szóval jelöltek. És az az összes jelentés ott van a mai költő versében, és valószínűleg itt is ez történik az égi földivel, a transzcendencia megjelenése a versben. Van egy kis ilyen közelítő tél benyomásunk is itt, de aztán ugye erről a Hercules Zegersről írják, hogy a melankólia reflexe a táj nála. Na most ez a megszállottság, itt fokozódó, de megfékezett nyugtalanság, az itt van ebben a versben is. Van a leírásban valami kis furcsa rombolásra utaló rész is, mindegy kis csata, ez az olajkék páncélok roppanása, tehát itt valami történik, olyasmi, nem tudjuk, hogy ki mit roppant el, de ez a lassú hullás, pusztulás fokozza a bizonytalanságunkat, mert nem illeszhető ahhoz az igéhez, mert ugye azt van pillanat levált lábacskát, finom olajkék páncélok roppanását is ingatni kezd a szél, egy roppanás. Na most ez nyelvtanilag furcsának tűnik, ugye, mert ott van az ige, hogy egy roppanás, pedig tudjuk gyakorlatban, hogy amikor recseg ropog mindenként egy allén, egy parkban, egy kertben, akkor a hangot is sodorja a szél, akár csak a levele, ugye? tehát megjelenik az égiföldi, és megjelenik valami egészen váratlan.
Igen, ez az égiföldi lesz majd a verzárlat.
Valami lélekpárája futja pedig be. Igen. Tehát hull, meghal pedig a lélek.
Ami igen? Nagyon furcsa, hogy egy ilyen viszonylag tárgyszerű, ez a vers mondjuk egy kevésbé tárgyszerűnek, vagy hogy mondjam, nagyon túl takarékosnak, vagy spórolósnak tűnő szövegformálás, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon érdekes és furcsa, hogy ez a költő egyszer csak ennek a 27 sornak a végén azt írja, hogy valami lélek párája futja be. Tudni, a lélek szó ugyanúgy, mint a furcsa módon a prózaíróknál a tulajdonnevek megformálásában van egy sajátos óckodás, tartózkodás fázis, nehezen találnak a figuráknak nevet. Én úgy érzékelem, hogy az újakkori költészetben a költők nagy része zöme ettől ennek a szónak a használatától nagyon fázik. Tehát a lélek az nincs. Tehát azt valahogy körül kell írni, le kell, valahogy máshogy kell pozícionálni. És érdekes, hogy itt ez a bátorság nyilvánul meg, van azt mondja, igaz, hogy azt írja, nem a lélek, hanem
nem
valami.
Hat egy percig sem hat arhaikusan, mégsem.
Nem hat arhaikusan, mégsem, és különösen azért nem, mert a következő sorban azt mondja, hogy két sorra odébb, hogy azt mondja, ő fölfelnéz, a szélben a pára kicsit fölszáll. Tehát tulajdonképpen ez a lélek, mint pára, ezáltal, tehát ahogy az égers képein sincs emberi
hát
figura,
az, hogy Isten lelke ereszkedett a kérdés.
Vissza is veszi a ezt a humanisztikus vonását ennek a versnek, ahogy az ember kicsit valami föl, mintha föllélegezne, ja, valami lélek végre megjelent a tájon, de utána azt mondja, hogy lélek párája, a páráról a következő sorban már viszont nem tudjuk, hogy a szélben a pára kicsit fölszáll. Voltak éppen a lélek száll le föl, a pára száll le föl, mindenesetre itt egy olyan, hogy mondjam, megingás, vagy mintha a talaj kicsit változni kezdene a szöveg.
És ott megjelenik egy névmás.
Mindenesetre megjelenik egy névmás, ez a nagy ő, hogy ki ez a nagy ő.
És ez a második, ez a öt sor, a válasz a megelőző többire. Itt rengeteg állítmány van.
Itt hirtelen megszaporodnak
az
állítmányok.
És megszaporodnak az igei állítmányok.
Igen.
De ki ez az ő? Ez csak egy viszonylatból tudjuk. Tehát ez lehet maga a kert, amely felnéz, lehet egy darabkája, de lehet egy személy. Ez nem definiál, tehát nem határozódik, de mégis úgy érezzük, hogy a létezés maga néz fölfelé.
Igen, hiszem, de voltak éppen csalódás ér bennünket, mert mintha azt sugalna, hogy igen, ez a kert, ez fölfelé nézett, és várt valamit, ahogy a Hölderlinre utaltam az előtt, nyújtózkodik kvázi a transzcendencia felé, ahogy a másik szakaszban megjelenik ijesztő égi földi, vad és ilyetben megjelenik ez az égi földi vonatkozás. Itt utal az első 27 sorban ez, ahogy úgy mondjam, horizontális leírás, hirtelen függőlegessé válik, hirtelen vertikálissá válik, és valamiféle várakozás, egy másodlagos várakozás, a transzcendenciára, vagy valamiféle erőre, a magasság vágya, vagy valahogy, nem tudom, sokféleképpen lehetne ezt megfogalmazni.
Csak fölfelé figyelt.
Csak fölfelé figyelt, és onnan pedig nem lenéztek rá, lefele tekintettek rá, tehát tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, a sóvárgásnak, a kudarcnak, a sérelemnek a versévé válik a zárlatban tulajdonképpen ez a vers.
Igen, de úgy, hogy furcsa módon egy ilyen objektív líra is, mert nem a szubjektumról szól, miközben minden levélke és erecske pusztulása a szubjektum észleletét formázza, és azt mondja, hogy mintha a természet és a nekünk rendelt sors egyaránt fölbe, maga a pusztulás is lefele visz, és hiába tekintünk közben fölfelé, onnan is a transzcendencia, a sors, vagy valami, ami fölöttük áll, vagy rajtunk kívül áll, az lenéz minket. Tehát kvázi ő semmibe veszi mindazt, ami velük történik. Hiányzik, hogy így mondjam, a transzcendens bátorítás ilyen értelemben, ami Csokonainál, vagy mondjuk a Rilke almás kertjében, hogy így van hallható. Tehát ott mind a két esetben nem csak a szubjektum, a törékeny földi ember indul el a magasság felé, hanem mindig úgy ábrázolják, ugye a magány Isten asszonyát, amely majd apol, fölkarol, magához lesz, vigyáz rád, és itt szó sincs arról, hogy valaki magához emelne, vagy vigyázna rád. Ebben van valami mélységes keserűség, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen a létbevetettségünk valami keserű felismerése ez a vers. Persze úgy, hogy a megírásmódja, a beszédmód, az aprólékosan kidolgozott anyag elfedi ezt a keserűséget, tudatja velünk, de nem vágja az arcunkba.
Igen, a szép, az esztétikai részletezésnek a szépsége, tehát az valahogy elnyomja ezt a csalódást, háttérbe szorítja. Nem válik szinte katartikussá az utolsó öt sor, nagyon aktivált egy programja.
Igen, egy a sóvárgás és a sértődés és a kielégületlen szeretet versének érzem ezt a szövegkorpuszt.
Formai tekintetben egyébként ugye 4x8 soros strófákról van szó, és ez is érdekes itten Cucurellinél, aki voltak éppen ezt a kentaurszerű külalakot nagyon kedveli, hogy voltak éppen azt a látszatot kelti, hogy ez egy kötött formájú vers, tehát valamiféle belső tagolás kétségtelen van benne az, hogy 4x8 soros strófákra van felosztva ez a szöveg, de amúgy mindenfajta belső ritmikai kötelezmény nélkül való a szöveg, tehát sem rímek, sem szótak számláló módon, sem magyaros ritmika szempontjából, vagy akár időmértékes forma szempontjából nem ítélhető meg. Tehát voltak éppen ennyiben érzem azt, hogy a kötetlen kötött formának egy tipikus példája ez. Ez mondjuk egy régebbi klasszikus vonása, azt hiszem, ugye? Lehet ezt mondani.
Igen, tehát ebben a mikrovilágnak ez a nyugtalansága árulja el a lét súlyos elváltozásait, ebben a versben sincsen tragédia, általában nem viszi mély konfliktusa vagy megrázó felismerésekig a verset, de pedig mindegyik versében van, hanem egy ilyen, azt mondhatnám így zárásként, egy ilyen megátalkodott, eltökélt töprengés jellemzi ezt a költészetet.
Hát ennyit tudunk erről mondani, és további szép estét.
Köszönjük szépen, köszönjük, és mivel itt van közöttünk a szerző, kérem, tapsolják meg.